Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 162. dicséretünk első és második versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 162. dicséretünk első és második versét, ím bejöttünk nagy örömben. Foglalva helyünket, a 23. Zsoltárunkat énekeljük mindhárom versével. A 23. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Thank you. Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, életünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi Káténak soron következő tanítását, a második úrnapja kérdéseit és feleleteit Ábrám Dániel presbiter testvérünk olvassa közöttünk, melyek kérdések és ráadott feleletek az ember nyomorúságáról szólnak.
Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Isten törvényéből. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Megtanít erre Krisztus röviden, Máté evangélium a 22. részében eképpen: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére.
Kedves testvérek, ennek az esztendőnek az istentiszteleti rendjében a korábbiakhoz képest lesz egy kis változás. Ez pedig az lesz, hogy minden hónap második vasárnapján a 10 parancsolattal fogunk foglalkozni, Isten törvényével. És ezen a vasárnapon, hogy el ne feledjük, hogy megvalljuk azt, hogy hisszük még mindazt, ami a 10 parancsolatban nekünk adatott, el fog hangzani közöttünk a 10 parancsolat. Ma Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa föl közöttünk és előttünk a 10 parancsolatot Mózes második könyvének 20. fejezetéből. Ugyan nincs mindenkinél Biblia, de talán a többségnél van énekeskönyv, így azt kinyithatjuk, hiszen a nevezett helyről itt található leírva a 10 parancsolat. Az énekeskönyvünk 589. oldalát nyissuk ki, és ott tudjuk követni szemünkkel is a 10 parancsolat szövegét, amelyet tehát most felolvasva is meghallgatunk.
Isten törvénye, a 10 parancsolat. Első parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizeken, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem, ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik parancsolat. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, sem magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Ötödik parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened átte néked. 6. parancsolat. Ne ölj! 7. parancsolat. Ne paráználkodjál! 8. parancsolat. Ne lopj! 9. parancsolat. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. És végül 10. parancsolat. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.
Hogyan tarthatja tisztán élet útját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Gyertek testvéreim most fennállva, a 119. Zsoltárunk szavaival imádkozzunk, a 119. Zsoltárunk 10. versétől 16. versig terjedő szakaszának szavaival. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben. Ígédről nem feledkezem meg. Amen. Akik hiszünk Istenben, aki parancsolatot adott nekünk, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, az apostoli hitvallás közös elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Emlékeztetlek benneteket a mi Urunk Jézus Krisztus ígéretére. Aki tehát vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, a 119. Zsoltárunk első versét énekelve készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 119. Zsoltárunk első versét énekeljük, az oly emberek nyilván boldogok. Mózes második könyvéből, a 20. fejezetből olvasom az első parancsolatot, Mózes második könyvének 20. fejezetéből az első 3 verset, ahol ezeket találjuk megírva. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Kedves testvéreim, nagyon röviden hadd szóljak előttetek arról, hogy az elmúlt esztendőben, amikor gyülekezetünk rendjéről, a missziói munkatervről beszélgettünk, fölmerült a presbitériumban az a gondolat, hogy Isten törvényével újból és újból rendszeresen foglalkozzunk, mert ennek sokféle apropója van. Többek között az a fajta gondolkozás, ami körülöttünk a világban, meg ami sokszor közöttünk a gyülekezetben is megjelenik. Ezért döntöttünk úgy, hogy minden hónap második vasárnapján hangozzék el közöttünk a 10 parancsolat. Hadd tudja csak minden idejáró, mindenki, aki esetleg a médián keresztül hallgat bennünket, hogy mi Isten törvényéről nem feledkeztünk el. Hadd hallja meg mindenki, az idősebbek azért, mert ők már könnyebben felejtenek, a fiatalabbak meg azért, mert ők meg egyáltalán nem ismerik, hogy Istennek van rendje és törvénye. S ha már fölolvassuk, úgy illő ez, hogy ezeken a vasárnapokon egyet-egyet próbáljunk is ezek közül magyarázni. Így szeretnénk ezeken a vasárnapokon egy kis változtatás a liturgiában szólni a 10 parancsolatról, hirdetni ennek igéit. Majd jövő vasárnap is lesz egy kis változás, az sokkal kisebb változás lesz, de előre elmondom. Minden hónap 3. vasárnapján éves igénk üzenetének engedve, amelyel Isten utunkra bocsájtott ebben az esztendőben, taníts minket imádkozni, az imádság témakörével fogunk foglalkozni. Így imádkozzunk majd annak a vasárnapnak is az áldásáért. Kedves testvérek, miért is kell a 10 parancsolatról újból és újból beszélnünk? Azt gondolom, hogy vannak tudatlanok körülöttünk a világban, akik úgy gondolkoznak, hogy Isten nincs. És ha nincs Isten, akkor nyilván értelmetlen mindarról beszélni, amit Isten mondott, így értelmetlen a 10 parancsolatról is beszélni. Ez tulajdonképpen egy nagy semmi, gondolják azok, akik úgy gondolkoznak, hogy nincs Isten. Vannak olyanok, akik Isten létezését nem vonják azért alapból kétségbe, de úgy gondolják, hogy abban, amit Isten kijelentett, van múltidő, jelenidő, meg jövőidő, és a törvény egyértelműen a múlt időhöz tartozik, tehát ma nem érvényes már. Vannak olyanok, akik hisznek Istenben, nem gondolják úgy, hogy a törvény érvénytelen volna, de azt gondolják, hogy képesek vagyunk a törvényt megtartani, és ezáltal érdemeljük ki Isten jóságát. Persze az ő véleményük az, kell a törvényről beszélni, sőt, törekedni is kell annak betartására, mert másképpen Isten haragszik ránk. De ha betartjuk a törvényt, ha feltételezzük, hogy van Isten, ha feltételezzük, hogy a törvény által Istenhez közelebb juthatunk, akkor nyilván arra kell törekedni, hogy ezáltal kiérdemeljük Istennek a jóságát ez életben is, meg majd az örök életben is. Vannak olyanok, akik a szó szoros értelmébe hívők, Krisztus hívők, nem csak úgy általánosságban hiszik, hogy Isten van, meg létezik, meg feltételezik, hanem akik hiszik azt, hogy Jézus Krisztus eljött, ő a világ megváltója, de ezek az emberek sokszor félresöprik a törvényt. Azzal az érvel, hogy Krisztus már betöltötte a törvényt. Hát ezt mondja a Biblia. Tehát nincs szükségünk a törvényre többé. Ha Krisztus betöltötte, akkor az úgy van jól, és akkor nekünk a törvénnyel, a törvény üzeneteivel, a törvény értelmével nem kell most már többé számolnunk. Az ilyen keresztjének általában hirdetik a maguk szabadságát, ami azért egy kicsit távolabbról nézve nem szabadság, hanem szabadosság, törvény nélküliség. Mert ha nincs törvény, akkor a szabadság egészen más értelmet kap. Akkor a szabadság szabadosság. Mindent lehet. Nos, testvérek, úgy gondolom, hogy Isten igéje azonban bennünket másra tanít. És bármilyen csoportba tartozunk a jelenlévők közül, vagy a felsoroltak közül, fontos nekünk tudni azt, amit a Biblia üzen nekünk a törvénnyel kapcsolatban. Az első dolog az érvek sorában azokkal szemben, akik úgy gondolják, hogy Isten nem létezik, hogy a Biblia, amely Isten kijelentése, azt mondja, hogy Isten létező személy. Különben nem jelentené ki magát. Aki létező, aki van, az tud szólni, tud magáról jelet, életjelet adni. Isten kijelentette magát a Szentírásban, beszélt önmagáról a Szentírásban. Amit elmondott a Szentírásban önmagáról, azt hosszú évezredeken, évszázadokon keresztül emberek látták, hogy beteljesül, hogy igaz, ezért ki kell mondanunk azt, hogy Isten igenis létező. Létező személy. Istentől jön a törvény, aminek a foglalata a 10 parancsolat. Ha Isten létező személy, aki kijelentést ad önmagáról, és ebben a kijelentésben azt mondja magáról, hogy ő örökké való, akkor nyilván értjük azt is, hogy mivel a törvény tőle jön, nem évülhet el. Nincs tehát igazuk azoknak, akik azt mondják, hogy a törvény nem érvényes ma már. Ha az örökké való Istentől jön, akkor a törvény is örökké való. Akik úgy gondolkoznak, hogy képesek azt megtartani, és ezáltal kiérdemelni Isten jóságát, azoknak a Szentíráson keresztül Isten azt üzeni, hogy az ember a törvény által nem képes érdemeket szerezni, fölösleges ezzel próbálkozni, mert Isten a törvényt nem ezért adta. Tehát akik úgy gondolják, hogy a törvény által érdemelhetik ki Isten jóságát, azok alapvetően rosszul gondolkoznak, mert a Bibliában Isten azt mondja, hogy a törvény nem ezért van. Azoknak, akik hívők, és úgy érvelnek, hogy Jézus Krisztus már betöltötte a törvényt, és ezért nincs arra szükség, azt mondja a Szentírás, igaz, hogy Jézus Krisztus betöltötte a törvényt, másként nem is lehetne, ami megváltunk, de ő maga mondta azt, hogy ezzel nem teszi érvénytelenné a törvényt. Tehát azoknak az Isten félő embereknek az érvelése, akik azt mondják, Jézus betöltötte a törvényt, egyfelől igaz. De a következtetés, amit ebből levonnak, az már hamis. Hogy tudnék, ezért nem érvényes a törvény többé. Jézus maga mondta, nem teszi érvénytelenné a törvényt. A hívő emberek életében, akik hisznek Jézus Krisztusban, és ezt a hitüket hajlandóak a Szentírás alapján megfogalmazni, megélni, az Istenvelé való hálának a vezérfonala a törvény. Mi hálásak vagyunk Istennek azért, mert megismertette magát velünk, mert kijelentette magát nekünk, azért, mert beszélt nekünk rólunk, hogy kik vagyunk mi. Hálásak vagyunk Istennek azért, mert egy tiszta tükröt tartott elénk, hogy mi meglássuk a valóságot és az igazságot. Hálásak vagyunk Istennek Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, és mi szeretnénk a hálánkat Isten felé olyan módon kifejezni, hogy abban Isten örömét lelje. Nos, ebben a hála kifejezésben vezérfonalunk a törvény. A hívő ember megérti, hogy amit Isten a törvényben megfogalmazott, az kedves Istennek. Isten ebben leli örömét, ha az ember ilyen. És még az is hozzátartozik ehhez, hogy Isten azért leli ebben örömét, mert ez jó az embernek is. Isten nem úgy örvendezik, hogy önző módon nem érdekli, hogy ez mibe kerül az embernek. Hanem úgy örvendezik az emberben, hogy abban az ember is örömét leli. A hívők ezt megértik. Ezért mondjuk azt, hogy a hívő élet egy hálából Istennek elkötelezett élet. Igyekszünk Isten kedvében járni, és Isten kedvében maradni, és ezt úgy tesszük, hogy Isten törvényének, rendjének megfelelő legyen. Nagyon egyszerű dolgot mondok, ha valakiről tudjuk, hogy szereti az édességeket, akkor nem tesszük meg vele azt, hogy a születés napjára sós-mogyorós pogácsát viszünk oda. Hiszen tudjuk, hogy abban leli örömét, hogy édességet ehet. Hát, ha tudjuk, hogy Istennek mi van kedvére, akkor mi, akik hálásak vagyunk Istennek, igyekszünk úgy a kedvére járni, ahogy az ő előtte valóban kedves. A hívő élet egy olyan gondolkozást jelent, és a gondolkozás alapján egy olyan életformát, amely nem a csillagokhoz, nem a hangulatokhoz, nem emberekhez, nem a divathoz, nem Istentől idegen életfilozófiákhoz alkalmazkodik, hanem magához, Istenhez. Mégpedig Isten kijelentett rendje és törvénye szerint. Így veszük kezünkbe a parancsolatokat, és remélem megértettük azt, hogy a parancsolatok nem elsöpörhetők, nem félretehetők, nem idejét múltak, nem a múlthoz tartozók, hanem igenis a jelennek szólnak, nekünk szólnak, akik szeretnénk Istennek tetsző életet élni. Az első parancsolat az igaz és egyetlen Istenre mutat. Megtiltja az ember számára azt, hogy az ember bálvány imádó legyen. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Fontos dolog, testvérek, hogy értsük és lássuk azt az összefüggést is, amelyben Isten ezeket a parancsolatokat adta. A parancsolatokat a Sínai hegynél kapta Isten népe. Két fontos dolog is megjelenik ebbe. Egyfelől látjuk azt, hogy a 10 parancsolatot a zsidók kapták. Ők Ábrahám leszármazottai. De Ábrahámról azt tanítja nekünk a Biblia, hogy ő nem csak a zsidóknak, hanem a hívőknek is az atya. A Római Levél 4. fejezetében tanít erről bennünket Pál apostol. Így azt kell mondjuk, hogy az Ószövetség idején az egyház a zsidó nép. Már többször szóltam erről a testvéreknek, hogy a választottságát a zsidó népnek így értelmezzük. Ők az akkori világban az igaz Isten szövetséges népe. Isten velük állt közvetlen kapcsolatban. Ők voltak Isten ígéretének a hordozói. Ők kaptak jogot, hogy Isten elé járuljanak az általa megszabott módon, helyes és igaz Isten tisztelettel. Isten ezt másoknak nem mondta el. Nekik mondta el, az ő népének, az egyháznak. A másik dolog azonban, hogy tudnélik, a Sínai hegynél kapta Isten népe ezt a törvényt, az, hogy az Egyiptomból való szabadulás után történik a 10 parancsolat átadása a zsidó nép számára, az egyház számára. 450 év után, amely úgy kezdődött, hogy 75-en elmentek Egyiptomban Ábrahám leszármazottai, majd pedig több milliósra növekedett az ő ottani számuk. Kezdetben jól lét volt. Majd tudjuk, hogy eljött a szenvedésnek, a rabszolgaságnak az ideje. Eljutott oda ez a nép, hogy noha számszerűen megnövekedett, mégis rabszolgaként éltek Egyiptomba. És azt olvassuk, hogy semmi másra nem tellett az ő erejükből, csak az, hogy sírtak. Sírtak. Valószínű, valamilyen módon ápolták azt az ígéretet, amelyet kaptak az ő ős atyáik, Ábrahám, Izsák, Jákob, hogy tudnék Isten Kánaán földjét adja nekik ajándékul. De ettől a földtől most nagyon messze voltak, elérhetetlen messzeségben. És akkor mi történt? Isten egyszer csak megjelent, és csodák sorozata által, amelyek fölfoghatatlanok és emberileg kivitelezhetetlenek voltak, a maga határozása és korábbi ígérete szerint kivezette és kiszabadította ezt a népet az egyiptomi rabszolgaságból. A Sínai hegy a szabadulás útjának valahol az első harmadában volt. Abban a szakaszban, ahol ez a nép már tudta, hogy szabad, de még nem érték el az ígéret földjét. Ebben a helyzetben szólal meg Isten. Ott van az egyház, a megszabadultak sokasága, és Isten megjelenik. Ebben a helyzetben valami egészen új dolog kezdődik el. Most már ők szabadok. De hogy éljenek ebben a szabadságban? Erre emlékezteti őket Isten, amikor parancsolatot ad nekik. És ezt a parancsolatsort Isten úgy kezdi, hogy emlékezteti ezt a népet arra, kicsoda vagyok én. Mit mond el magáról Isten? Azt mondja, hogy ő Úr. Az régen is ugyanazt jelentette, mint ma. Az az Úr, aki mindenek felett való. Mindenek felett való. Ezt Izrael népe ott talán egy kicsit jobban érezte, mint ahogy ma mi itt érezzük ebben az órában. Mert Izrael népe ott azon a ponton, a vándorlásnak még pontosan emlékezett arra, hogy milyen volt az ő sorsuk Egyiptomban. Milyen volt rabszolgának lenni. És ők pontosan átélték ott a Sínai hegynél a szabadságnak a tiszta érzését. És nem tudtak máshogy erre a hatalmas változásra gondolni csak úgy, hogy ebben kulcs szerepe, döntő szerepe Istennek volt. Isten azt mondja nekik, hogy ezt nem szabad soha elfelejtenetek. Mondhatnánk, miért beszél Isten arról, hogy ő a szabadító? Mindenki tudja. Igen, ott még mindenki tudja. De az örök Isten örök rendet ad. És Isten azt akarja, hogy ne felejts el soha senki azt, aki az ő népéhez tartozik, hogy Isten az Úr, a mindenek felett való. Ő a szabadító. És talán, ha megértjük ezt, hogy Isten emlékeztet erre bennünket, hogy mi semmit nem tudtunk tenni a szabadságunkért, mindent ő tett megértünk, akkor érthető az is, hogy ez az Isten azt mondja, nem engedem és nem tűröm, hogy az én népem más isteneket imádjon, azaz más istenekhez forduljon, és azokkal szövetkezzen. Kedves testvéreim, ahogyan erre már utaltam, az Új Szövetségben Pál apostol arra tanít bennünket a Szentlélek indítatása nyomán, hogy úgy kell tekintenünk magunkra, nekünk keresztényeknek, akik Jézus Krisztusban hiszünk, mint Isten szövetséges népére. Ez a szövetség mindig azon áll, amíg világ lesz, hogy Isten az Úr, és az ember ezt felismeri, elismeri, és ennek megfelelően viszonyul Istenhez. Az Új Szövetségben az egyház fogalom többet jelent, mint az Ószövetség idején. Nem mást jelent, hanem többet jelent. Hiszen Isten a pogányok előtt is kitárta az ő szövetségét. Abban a régi világban Isten ezt a szövetséget zárt módon kezelte. A zsidókkal kötött szövetséget, másokkal nem. A zsidók látták, hallották, élték át Isten szabadítását. Nekik volt esélyük, hogy higgyenek ennek az Istennek. Prédikálták előttük apák a gyermekeiknek, papok a gyülekezetnek. De mások ezzel az Istennel csak akkor találkozhattak, ha Isten különös kegyelemmel fordult valamilyen okon hozzájuk. Csak nagyon kevesekről tudunk az Ószövetség idejében, akik nem zsidóként ebben a kegyelemben részesültek. Ám amikor eljön Jézus Krisztus, azt a hagyatékot hagyja az ő zsidó tanítványainak, hogy menjenek el, tegyenek tanítványá minden népeket. Más evangéliumok szerint Jézus azt mondta, menjenek el széles-e világra, és hirdessék meg az evangéliumot minden népnek, nemzetségnek, generációnak. Ne titkolják el Jézus Krisztus evangéliumát, hanem hirdessék ezt meg. Miért? Mert Isten megnyitja az ő szövetségét. Ezért az Új Szövetségben az Istennel való szövetség többet jelent, az egyház fogalma többet jelent, mint régen. Mindenki hivatalos Istennek eme szövetségébe. De Isten ettől nem változott meg. Megnyitotta a lehetőséget, sőt parancsolta, hogy értesítsék a keresztjének erről, a világon minden időben a saját generációjukat, hogy az Isten szövetsége nyitott, de ettől az Isten nem változott meg. Ő továbbra is az, aki eljön és megszabadít. Ő az Úr. Úgy is beszél arról a régi szabadításról az Új Szövetség, mint ami egy valós, igazi szabadítás volt onnan Egyiptomból, de jelképe is volt. Isten szabadításának, amellyel az embert megszabadítja a bűn rabszolgaságából, a halálból, a kilátástalanságból, a kárhozatból, amiben az ember beleszületett. Isten ragad és vezet ki minden időben, fia, ígéje és szent lelke által. Ő az Úr, ő a szabadító. Ha tehát értjük mindezt, testvérek, akkor meg kell értenünk azt is, hogy újonnan szült népe felé mindig, minden időben érvényes az, hogy ennek a népnek új lelki szabályok szerint kell élnie. Egykor éltünk a mi rabszolgaságunk szabályai szerint. Alávetettek voltunk. Azt tettük, amit a bűn és az ördög nekünk parancsolt. De ha egyszer Jézus Krisztus által Isten megszabadított bennünket, és kivezetett az életre, ez nem szabályok nélküli életet jelent, hanem azt jelenti, Isten szabályai és rendje szerint kell éljünk. Ez mindig azzal kezdődik, hogy az ember megemlékezik arról, hogy az én életem Isten tulajdona, hiszen Isten szabadított meg engem. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Lehet erről elfelejtkezni? Persze, el szoktunk róla feledkezni, de az Isten nem akarja, hogy elfeledkezzünk róla. Tudjátok, mi sokszor a megtérésünkről, az Istenre találásunkról is úgy tudunk beszélni, hogy abból Isten kimarad. Vagy csak mellékszereplővé zsugorodik. És olyan öntelten, olyan nagy mellénnyel tudunk arról beszélni, hogy mi mit csináltunk, hogy tértünk meg, hogy lett mássa az életünk. Isten azt akarja, hogy az ő népe, te meg én, ne felejtsd el, hogy ő az Úr, aki nagyobb Úr annál a bűnnél, aminek a fogja voltál, ő szabadított meg, ő hozott ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ahol nem azt tetted, amit szerettél volna, mert a bűn rabszolgája voltál, még ha hitetted is magad, hogy te szabad vagy. Ő az, aki megszabadított és kivezetett. És mit mond ez az Isten? Azt mondja, nincs és nem lehet más Istened rajtam kívül. Ha te megértetted azt, hogy én vagyok az Úr mindenek felett, akkor meg kell értened, hogy nem lehet más Istened rajtam kívül. Jézus úgy tanította ezt nekünk, hogy a világosságnak semmi köze nincs a sötétséghez. Máskor úgy beszélt erről, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiké, vagy a másiké. Testvérek, Isten bennünket emlékeztet. A törvény által is emlékeztet minden időben, hogy ha te megértetted, hogy Isten az Úr, a szabadító, akkor nem lehet más Istened. Nem lehet szövetséged, reménységed másban, Istenen kívül. És az Isten mit mond? Azt mondja, ne legyen más Istened. Nem fér össze. Vagy egyik, vagy másik. Isten nagyon radikális. Sokan ezért tartózkodnak Istentől. És ezért mondják, Isten nekünk nem kell. Mi meg, akik hiszünk, pontosan ezért szeretjük Istent. Mert nem úgy van ez, mint a hétköznapi életben, amikor kinyitjuk a reklámújságokat, és azt nézzük, na ez itt ennyibe kerül, ott meg annyiba kerül, na akkor oda megyek, máskor meg a harmadik boltba megyek, mert most ott az az olcsó, mi testvérek mindenért Istenhez megyünk. Rendkívül egyszerű a mi életünk. Mindenünk Istenben van. A mi szabadulásunk, a mi életünk, a mi oltalmunk, mind-mind Istenhez kötött. És az Isten azt mondja, ne keressél máshol szövetségest. Ne keressél máshol reménységet, mert nincsen máshol reménység. Ismerj föl engem, és ha felismerted, hogy ki vagyok, akkor gyere hozzám. Olyan sok szép biztatása van Istennek a Szentírásban. Azoknak, akik hisznek ő benne, azt mondja, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. És már mindjárt ígér is hozzá. Azt mondja, hogy megszabadítalak téged, és te dicsőíteni fogsz engem. Azt mondja Jézus Krisztus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Nem azt mondja, hogy keresed a lehetőséget, hogy a világ hogy oldja meg ezt az ügyet, hogy oldja meg ezeket a problémákat. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám. Azt mondja a Zsoltárok könyve, hogy az Isten patakjai tele vannak vizekkel. Szomjas vagy? Gyere Istenhez! Ott oltsad a szomjadat Istennél! Olyan csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Isten azt mondja, én megszabadítottalak. Ez nem játék, nem mese, ez a valóság, ez az igazság, és én azt akarom, hogy te mindent nálam keressél, mert nálam meg fogod találni. Ne legyen más Istened. Az első parancsolat, testvérek, arra tanít bennünket, hogy fölül vizsgáljuk életünket, a mi reménységeinket, a mi elvárásainkat, mindazokat a dolgokat, amelyeket úgy ápolunk az életünkbe, hogy jó, hogy van Isten, de azért legyen meg ez is. Jaj, de sokszor látom, sokszor még egyházias emberektől is, itt az irodában is előfordul olykor, tiszteletes úr, lekopogom. Ne tessék kopogni. Ott kín az ajtónál lehet, de egyszerűbb a csengőt megnyomni. Mert az másról szól, testvérek. Lekopogom, hogy a jó Isten megsegített engem. Ne kopogja le, mert semmi köze a két dolognak egymáshoz. Ha kiejtjük ezt a szót a szánkon, hogy Isten, akkor ott nincs helye a kopogásnak, mert az a démonvilágról szól, az ördögről szól, az ördög tiszteletéről, és az Isten azt mondja, ne legyen más Istened rajtam kívül. Minden babonaság, minden olyan dolog, testvérek, ami a csillagokban látja a mi sorsunkat megírva. Minden olyan reménység, testvérek, amely nem Isten mindenható erejében hisz, hanem a pénznek az erejében, az emberi tudásban, a jóságban. Azt mondja Isten, nem fér össze velem. Ne legyen más Istened rajtam kívül. És ha valamikor ezen az Úrnapon meg kell állnunk Isten színe előtt, és meg kell kérdezzünk magunktól azt, hogy milyen reménységünk van Istennel szemben. Úgy tekintünk rá, mint az egyetlenre, az igaz és szabadító Istenre? Vagy azért ott ápolgatunk a szívünkbe még sok-sok hamis reménységet? Ne tedd! Az Úr azt mondja, én vagyok az Úr mindenek felett, aki meg tudlak szabadítani, száz bajodból is kimentő tanítja a Szentírás, én megszabadítalak, és te engem fogsz dicsőíteni. Azt akarom, ne legyen más Istened rajtam kívül. Adja Isten, hogy minden idegen Istent eltakarítsunk a mi szívünkből, a mi házunkból. Nem kellenek egy keresztény háztartásba buddha szobrok, nem kellenek bölcs mondások a falra, amiket a világ talált ki, és ott nem az Isten bölcsességéből valók, nem kellenek. Isten kell. Ő rá van szükség, aki így tanít téged és engem, mivel én szabadító vagyok, ne legyenek idegen isteneid én előttem. Vagy ahogy az új fordítás mondja, ne legyen más istened rajtam kívül. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljük a 474. dicséretünk egyetlen versét. Nem szoktuk ezt a dicséretünket túl gyakran énekelni, ezért figyeljünk most különösképpen is a dallamra és szövegre is egyaránt. Istennel járni, lakozni. 474. dicséretünk. Elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért, mert hírt adtál önmagadról. Dicsőítünk téged azért, mert föltártad kijelentésedben az igazságot előttünk, a valóságot te rólad, önmagadról, rólunk emberekről, arról a világról, amelybe elhelyeztél bennünket, szellemi hatalmasságokról, örök életről és örök kárhozatról. Magasztalunk téged mindezért, hogy te beavattál bennünket abba, amit magunktól soha föl nem fedezhettünk, meg nem érthettünk volna. És dicsőítünk téged azért is, mert nem csak ezt tetted nyilvánvalóvá, érthetővé számunkra, hanem elvégezted a mi szabadításunkat is, a bűn, a halál és a kárhozat fogságából Jézus Krisztus által. Magasztalunk téged ezért a szabadításért, és magasztalunk téged azért is, hogyha újonnan szültél bennünket, a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban való igaz hitre. Áldunk és magasztalunk téged ezért, és köszönjük, hogy abba is beavatsz bennünket, hogy ez újonnan született lélekben a te rended és szabályaid szerint kell élnünk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, hogy te voltál, te vagy és te maradsz minden időben a te népednek szabadítója. És köszönjük, hogy szívünkre helyezed, nem lehet nekünk más Istenünk, reménységünk, szövetségesünk te rajtad kívül. Kérünk, légy segítségül, fölfedezzük életünkben mindazokat a dolgokat, amelyek arról szólnak, hogy nem kizárólag te benned van a mi reménységünk. Taníts bennünket ezektől megválnunk, ezeket megtagadnunk, a te szabadításodat kérnünk. Így adj nekünk, Urunk, boldog és igaz szövetséget te veled, igaz reménységet abban, hogy te hű vagy, erős Isten vagy, aki Úr vagy mindenek fölött. Köszönjük, hogy a te kezedben biztonságban van a tiéd élete, és onnan valóban senki ki nem ragadhatja mindazokat, akiket te kézbe vettél. Könyörülj meg rajtunk, segíts meg bennünket. Különösen is kérünk téged azokért, akik próbák alatt élik az életüket, és talán éppen ezekben a próbákban kísértetnek meg azzal, hogy mindenben másban reménykedjenek, és ne benned egyedül. Könyörülj meg gyászolóinkon, betegeinken, mindazokon az üldözött keresztjéneken, akik a te nevedért szenvednek. Légy segítségül nekünk munkahelyeinken, családjainkban, ahol olyanok vesznek körül bennünket, akik nem hisznek te benned. Légy segítségül, hogy mi élhessünk mégis a te követésedben, a te szabadításod tudatában, a te gondviselésed biztonságában. Kérünk, hallgass meg bennünket, amikor imádkozunk te hozzád. Amen.